Magyar Vakok és Gyengénlátok Országos Szövetségének hangos könyvtára. 1867-es szám. Író Agatha Christie. Mű Találkozás a halállal. Fordító Kósa Sándor. Felolvassa Horányi László. A felvétel 1994. februárjában készült az Egyes stúdióban. Agatha Christie, Találkozás a halállal. Első rész, első fejezet. Ugye belátod, hogy meg kell ölnünk. A visszafojtott indulatoktól terhes kérdés még sokáig ott lebegett a nyugodt, csendes éjszakában, fennakadt egy pillanatig, majd beleúszott a sötétségbe, a holtenger felé. Hercule Poirot várt egy pillanatig, kezét az ablakzáron tartva. Aztán energikusan becsukta az ablakot, hogy kizárja az éjszakai levegő ártalmas fuallatát. Mert őt még abban a hitben nevelték, hogy jobb a kinti levegőt kívülre zárni, s hogy különösen az éjszakai levegő ártalmas az egészségre. Gondosan elhúzta a függönyt, az ágyához sétált, s elgondolkozva mosolygott magában. Ugye belátod, hogy meg kell ölnünk. Valóban különös szavak, melyeket éppen a híres detektívnek, Hercule Poirotnak kellett meghallania Jeruzsálemben töltött első éjszakáján. Úgy látszik, akárhová is utazom, mindig adódik valami, ami bűntényre utal, morogta maga elé. Továbbra is mosolygott magában, amint felidézte a különös történetet, amelyet Anthony Trollope regényíróval kapcsolatban hallott valahol. Trollope az Atlanti-óceánon kelt át hajón, és véletlenül meghallotta, amint két utitársa egyik novellája legutóbbi folytatásáról beszélget. Nagyszerű a történet, jelentette ki egyikük, de meg kell ölnie ezt a kiállhatatlan vénasszonyt. Az író széles mosolyjal odalépett hozzájuk. Uraim, nagyon leköteleztek a véleményükkel. Most akkor megyek, és nyomban megölöm. Hercule Poirot azon töprengett, vajon mire lett az előbb hallott szavak mögött? Talán valami könyvről volt szó, vagy egy darab jelenetét próbálták? Még mindig mosolyogva azt gondolta magában. Lehet, hogy egyszer még hasznos lesz emlékeznem ezekre a szavakra, és akkor talán sokkal sötétebb jelentőséget kapnak majd. Minden esetre jól megjegyezte a hallottakat. Megpróbálta visszaidézni a különös idegességtől vibráló hangot. Egy férfi hangja volt, esetleg egy fiúé. Amint eloltotta a lámpát az ágya mellett, Hercule Poirot azt gondolta magában. Bárhol újra megismerném ezt a hangot. Raymond és Carol Byton az ablakpárkányra könyökölve bámultak ki az éjszakába. Raymond izgatottan ismételte meg az előbbi szavait. Ugye belátod, hogy meg kell ölnünk? Carol Byton megremegett. Mély, reket hangon válaszolt. Szörnyű dolgokat mondasz. Nem szörnyű, mint ami most van. Talán igazad van. Raymond hevesen folytatta. Ez így nem mehet tovább. Nem, valamit tennünk kell. És mi más tehetnénk? Carol elbizonytalanodott. És ha elmennénk valahogy... Nem tudunk. Raymond hangja üres és reménytelen volt. Carol, tudod, hogy nem tudnánk megtenni? Tudom, Ray, tudom. A lány reszketett. Ray keserűen felnevetett. Az emberek joggal tarthatnak bolondnak bennünket, hogy nem vagyunk képesek egyszerűen csak elmenni. Carol halkan jegyezte meg. Talán bolondok is vagyunk. Vagy nem sokára azok leszünk. Biztos, hogy az emberek ezt mondanák rólunk. Hiszen már azon töprengünk, hogy hogyan ölhetnénk meg az anyánkat, tódította Ray Carol szavait. Carol élesen válaszolt. Ő nem az anyánk. Valóban. Ez igaz. Raymond csöndben állt egy pillanatig, majd tárgyilagos hangon folytatta. Egyetértesz velem, Carol? Carol határozottan válaszolt. Azt gondolom én is, hogy meg kellene halnia. Igen. Majd őt is elragadta az indulat. Őrült, biztos vagyok benne, hogy az. Csak egy őrült kínoszhat így bennünket. Már 4 éve mondjuk állandóan, hogy ez így nem mehet tovább. Azt hajtogatjuk, egyszer majd csak meghal, de nem hal meg. Nem is hiszem, hogy egyáltalán valamikor is meg fog halni, ha csak... Raymond álhatatos maradt. Ha csak meg nem öljük. Igen. A lány ökölbe szorította az ablakpárkányon nyugvó kezét. A bátyja tárgyilagos hangon folytatta, bár némi remegéssel a hangjában, amely mély felindultságról árulkodott. És ugye azt is belátod, hogy miért kettőnk közül kell valamelyikünknek megtennie. Lennoxnak tekintettel kell lenni Nadine-re. Jeannie-t meg végképp nem vonhatjuk be. Carol reszketett. Szegény Jeannie, úgy féltem. Én is, csak rosszabbodik az állapota. Valamit tennünk kell, mielőtt teljesen összeroppan. Carol hirtelen felegyenesedett, hátra simítva a homlokába hult gesztenye barna hajfürtöket. Nem gondolod, Ray, hogy valami szörnyű, bűnös dolgon törjük a fejünket? A férfi szenvedélymentes hangon válaszolt. Nem. Szerintem ugyanaz, mintha egy veszett kutyát ölnénk meg. Valami olyasmi, mintha valami szörnyűséget hárítanánk el az emberektől. Ez az egyetlen mód, hogy véget vessünk ennek a dolognak. Carol maga elé morogta. De hát... De ezért villamoszékbe kerülhetünk. Mert hogyan tudnánk másokkal megértetni, hogy milyen is ő valójában? Bármit mondanánk, fantasztikusan hangzana, tudod, csak mi tudjuk igazán, hogy milyen is. Raymond arca elszántságot tükrözött. Senki sem fogja megtudni, hogy mit tettük. Van már egy tervem. Mindent végig gondoltam. Szinte teljesen biztonságban leszünk. Carol hirtelen a bátyja felé fordult. Ray, te nagyon megváltoztál. Valami történt veled. Mit forgatsz a fejedben? Miért gondolod, hogy megváltoztam? Elfordult, s mereven bámult ki az éjszakába. Mert az a lánya vonaton. Ray, nem miatta? Ugyan, dehogy, már miért is? Carol, ne beszélj butaságokat, térjünk vissza az eredeti témánkra. A tervedre? Biztos vagy benne, hogy jó a terved? Igen, azt hiszem. De várnunk kell a megfelelő alkalomra, és aztán, ha minden jól megy, akkor mindnyáján szabadok leszünk. Szabadok? Carol sírással küszködve sóhajtott fel. A csillagokra bámult, majd egész testében megrázkodott, és zokogásban tört ki. Carol, mi baj? Minden olyan szépnek tűnik most. Ez az éjszaka, a mélykék ég, a csillagok. Már csak mi is úgy élvezhetnénk mindezt, mint mindenki más. Nekünk minden olyan rossz. Majd mi is, ha ő meghalt, minden rendbe jöhet. Biztos vagy benne? Nem túl késő már is? Nem maradunk mi már mindig is ilyen boldogtalanok, és annyira mások, mint a többi ember? Nem, nem késő. Én kétlem. Carol, ha te nem hiszel benne. A lány félretolta magától a vigasztaló kezeket. Hirtelen határozott lett. De igen, veled vagyok. A többiek miatt is. Főleg Jeannie miatt. Jeannie-t meg kell mentenünk. Raymond egy pillanatnyi szünetet tartott. Akkor tehát hozzáfogjunk? Igen. Jó. Akkor most elmondom a tervemet. Raymond Carolhoz szabadult. Második fejezet. Miss Sarah King, leendő orvos, a jeruzsálemi Solomon Hotel olvasószobájában állt az egyik asztal mellett, és az újságok között válogatott. Homlokát összeráncolta, ahogy beletemetkezett foglalatosságába. A középkorú, magas francia férfi, aki a hal felől lépett a terembe, pár percig rámerett a lányra, mielőtt odasétált volna az asztal másik oldalához. Amikor tekintetük találkozott, Sarah egy kis mosolyjal nyugtázta, hogy felismerte. Ez volt az a férfi, aki Kairóban az elutazáskor segítségére sietett és cipelte a bőröngyeit, mert éppen egyetlen hordár sem volt a közelben. Hogy tetszik önnek Jeruzsálem? Kérdezte dr. Gerard, miután üdvözölték egymást. Végeredményben elég szörnyű hely, válaszolta Sarah, majd hozzátette. A vallás az elég fura dolog. A férfit mulattatta ez a megjegyzés. Értem, mire gondol, mondta majdnem tökéletes angolsággal. Minden elképzelhető szekta marja egymást, és verekszik az igazáért. És a szörnyű építményeik még hozzá, toldotta meg Sarah. Hát igen. Sarah nagyot sóhajtott. Ma az egyik épületükből kitoloncoltak, mivel újatlan ruhában voltam, nevetett. Úgy látszik, a mindenhatónak nem tetszettek a csupasz karjaim. Jól lehet, ő teremtette őket. Dr. Gerard felnevetett. Aztán így szólt. Éppen kávét akartam rendelni. Csatlakozik hozzám, Miss King. King a nevem. Sarah King. Az enyém pedig, ha megengedi, a doktor elővette a névjegykártyáját. A lány csodálkozva felkiáltott.
Doktor Theodor Gerard?
Ó, nagyon örülök. Nagyon örülök, hogy találkozhattam önnel. Minden megjelent munkáját elolvastam. Roppant érdekesen vélekedik a skizofréniáról. Valóban, húzta fel kíváncsian a doktor a szemöldökét. Tudja, folytatta Sarah, egy kicsit bizonytalanul, tulajdonképpen én is orvosnak készülök, bár még csak medika vagyok.
Ó, értem.
Dr. Gerard megrendelte a kávékat, majd a hal egyik sarkában leültek egy asztalhoz. A francia orvost kevésbé érdekelték Sarah orvosi tanulmányai, inkább az arcába hulló fekete fürtjei és szépen évelt piros ajka vonta magára figyelmét. Mulattatta ez a szembetűnő tisztelet, amelyen a lány őt nézte. Soká marad itt? Kérdezte a férfi konvencionálisan. Csak néhány napig. Utána szeretnék Petrába utazni. Voltak éppen én is gondoltam rá, hogy felutazzam oda, ha nem venne sok időt igénybe. Tudja, 14-én már ismét Párizsban kell lennem. Azt hiszem, egy hétig tart az utazás. Két nap oda, kettő vissza, a fennmaradó napokon pedig be lehet járni az egész környéket. Nagyszerű. Akkor el fogok menni az utazási irodába, s meglátom, mit intézhetek velük. Most egy népes csoport lépett be a halba, és letelepedtek egy asztal körül. Sarah érdeklődéssel figyelte őket, majd halkan az orvoshoz fordult.
Nem ismerősek önnek? Velünk utaztak a vonaton Kairóból.
A doktor feltette monokliát, és feléjük fordult. Amerikaiak?
Igen, egy amerikai család, de meglehetősen különös család, azt hiszem.
Különös? Hogy érti ezt?
Nos, nézze csak jól meg őket, főleg azt az idős asszonyt.
Dr. Gerard engedelmeskedett, vizsgálódó orvosi szemei gyorsan siklottak egyik arcról a másikra. Először egy magas, 30 év körüli férfire esett a pillantása. Az arca megnyerő volt, de egykedvűnek, fásultnak látszott. Utána a fiatalabb fiút és a húgát vette szemügyre. Azonnal feltűnt a hasonlóságuk. Mindketten nagyon csinosak voltak. A fiúnak gyönyörű feje volt, a doktort a görög szobrokra emlékeztette, és a lány nagyon hasonlított hozzá. Ezzel a fiúval nincs rendben valami, gondolta kimondottan, idegfeszültség látszódik rajta. A lány is izgatottnak tűnt. A család legfiatalabb tagja egy csodaszép vörös hajú lány, akinek hajkoronája akár egy glória vette körül az arcát, nyugtalan kezekkel tépdeste az ülében a zsebkendőjét. Ott ült egy fiatalasszony is, sötét hajával, elefántcsontszínű arcával, akár egy Luini Madonna nyugodt szemtelenséggel. És a csoport középpontjában nagy ég, gondolta az orvos döbbenten.
Micsoda szörnyű asszony!
Ott ült öregen, elterpeszkedve, megmozdíthatatlanul, mint egy torz buthaszobor, vagy inkább mint egy jól lakott póka hálója közepén. Az orvos ismét Sarahhoz fordult.
La mamman, hát nem valami szépség, ugye?
És kérdőn felvonta a szemöldökét. Valami bajloslatú légkör veszi körül. Nem találja? Kérdezte Sarah. A doktor tovább vizsgálgatta az idős nőt, ezúttal orvosi szemmel méregette, nem esztétikai kíváncsisággal. Vízkóros és szívbeteg, állapította meg tárgyilagos hangon. Ó, igen, értem, mondta Sarah, de most kevésbé érdekelte az orvosi megállapítás. Másra figyelt. Van valami furcsa a családtagjai viselkedésében vele szemben, nem találja? Nem tudja, hogy kik ezek? Byton a család nevük. Az anya, az idősebb fia, a feleségével, a fiatalabb fiú és a két lány. Dr. Gerard magában dünnyögte. La Familia Byton, a Byton család világ körüli úton. Igen, így valahogy.
Csak ez különös, ahogy utaznak. Soha senki idegennel nem beszélnek, és semmit nem tehetnek az anyjuk beleegyezése nélkül. Ez a nő tipikus matriárka, állapította meg elgondolkozva dr. Gerard. Ez egy igazi zsarnok, azt hiszem, tette hozzá Sara. Dr. Gerard vállat vont, és megjegyezte közismert, miszerint az amerikai nők irányítják maguk körül a világot. Igen, de azt hiszem, itt nem egészen erről van szó, tartott ki Sara a véleménye mellett. Valamennyiünket megfélemlíti, annyira az uralma alatt tartja őket, hogy az már undorító. Valóban, nem jó, ha az asszonyoknak túl nagy hatalmuk van, fogadta el Gerard. Gyakran visszaélnek vele. Gyors oldalpillantás vetett Sarára. A lány a Byton családot nézte, vagy inkább annak egyik tagját. Dr. Gerard gyorsan felfogta a helyzetet, s francia szellemével mosolyogva gondolta. Szóval erről van szó. Aztán hangosan folytatta. Beszélt már velük? Igen, az egyikükkel. A fiatalemberrel? A fiatalabbikkal? Igen, a vonaton, ahogy Elkantarából jöttünk. Ott állt egy idő a folyosón, én szólítottam meg. Sara elfogulatlanul beszélt. Érdekelték az emberek, és általában barátságos volt mindenkivel, ha néha kissé türelmetlen is. És mi késztette beszélgetésre, firtatta Gerard. Sara vállat vont. Miért ne beszélhettem volna vele? Gyakran állok szóba emberekkel utazás közben. Érdekelnek az emberek úgy általában, hogy mit miért tesznek, hogy gondolkodnak és éreznek. Szóval nagyító alá teszi őket, és úgy vizsgálja, nem? Így is lehet mondani, egyezett bele a lány. És ebben az esetben mi volt a benyomása? Sara tétovázott a válasz előtt. Nos, nem is tudom. Elég fura volt. Látszott rajta, hogy meg van illetődve, ha ez jó kifejezés rá. Szóval többször el is pirult, ami meglepett. És ez miért volt olyan figyelemre méltó, kérdezte szárazon a doktor. Sara felnevetett. Azt hiszi, talán valami rossz nőnek gondolt, aki ki akart kezdeni vele. Nem hiszem. Nem hiszem, hogy ezt hitte volna. A férfiak hamar kiismerik magukat az ilyen dolgokban, nem? Kérdőn nézett az orvosra. Dr. Gerard bólogatott. Az volt a benyomásom, folytatta a lány kis elgondolkozva, és szemöldökét ráncolva, hogy a fiatalember, hogy is mondjam, izgatott volt, és talán ijedt is. Szokatlanul felindult, és ugyanakkor nevetségesen ijedt. Ez elég furcsa, nem? Mert eddig én az amerikai férfiakat nagyon is magabiztosnak ismertem. Egy 20 év körüli amerikai fiú sokkal szélesebb látókörű, és határozottabban viselkedik, mint mondjuk egy 20 év körüli angol férfi. És ez a fiatal ember már mindenképp 20 év felett lehet. Én úgy 23-24 évesnek vélem. 23-24-nek? Igen, feltétlen. Értem. Lehet, hogy igaza van. Csak valahogy nagyon fiatalnak ítélem. Szellemileg rosszul alkalmazkodik. A gyermekfaktor még erős nála. Akkor mégiscsak igazam van? Mert azt hiszem, hogy van benne valami nem teljesen normális. Dr. Gerard vállat vont, kissé nevetve a lányt komolyságáért. Kedves ifjú hölgyem, elmondhatja magáról bárki is közülünk, hogy teljesen normális? De minden esetre abban igazat adok magának, hogy jelen esetben mégiscsak fennáll valami neurózis féle a fiatalembernél. Ez rettenetes nő az oka, ebben biztos vagyok. Nagyon haragszik a fiatalember anyjára, mondott Gerard kíváncsian vizsgálgatva a lányt. Hát persze, olyan gonosz szemei vannak, Gerard mormogott. Ne feledje, egy anya sem veszi jó néven, ha a fia ismeretlen lányokkal társalog a vonaton. Sara először meglepődött a doktor szavain, majd vállat van. Ezek a francia férfiak mind egyformák. Folyton a szex jár az eszükben, gondolta magában. Jó lehet, mint képzett pszichológusnak el kellett fogadnia, hogy a legtöbb jelenség visszavezethető a nemiségre. Végül is a lány gondolatai és a jól ismert pszichológiai következtetésnél kötöttek ki. Hirtelen felriadt a gondolataiból. Raymond Byton közeledett a középén lévő asztalhoz, hogy onnan egy újságot vigyen magával. Amint visszafelé haladt az asztalok mellett, a lány ránézett és megszólította. sok mindent láttak a mai városnézésen? Azt mondta ki, ami hirtelen eszébe jutott. Valójában az érdekelte, hogy reagál majd a férfi a szavaira. Raymond megtorpant, elpirult, megrázkódott, mint egy ideges ló, pillantása ilyetten fordult a családja középpontja felé. Valami dünnyögött. Ó, igen, igen, persze, nagyon sokat. Majd, mintha valaki figyelmeztetően megbökte volna, visszasietett a családjához, átnyújtva a magazinokat. A groteszk butha alakzat kinyújtotta húsos kezét a lapok után, de amint az dr. Gerard jól látta, szemét a fiúra szegezte, miközben elvette tőle az újságot. Valamit morgott is, de alig ha köszönetet. Aztán lassan elfordította a fejét, és a doktor látta, hogy most keményen Sarah felé néz. Az arca kifejezéstelen maradt, nem lehetett leolvasni róla, mi megy végbe benne. Sarah most az órájára nézett. Késő van, fordult bocsánat kérően dr. Gerardhoz. Mennem kell. Szeretnék még néhány levelet megírni. Köszönöm a kávét. A doktor felállt, és megfogta a lány feléje nyújtott kezét. Remélem, még találkozunk. Ha ön is eljön Petrába, mindenképp, felelte Sarah. Mindent elkövetek, hogy ott lehessek. Sarah udvariasan rámosolygott, és kifelé indult. Útközben a család asztala mellett haladt el. Dr. Gerard figyelte a jelenetet. Miss Byton mereven a fia arcát nézte. A doktor látta, hogy a fiú tekintete találkozott az anyjáival. Amint Sarah elhaladt mellettük, Raymond Byton félig elfordította a fejét, de nem a lányra nézett, hanem éppen el tőle. Lassú, tudatalatti mozdulat volt, ami megerősítette a doktorban azt a feltevést, hogy az öreg Miss Byton a háttérből irányítja. Sarah észrevette, hogy a fiú elfordult, de elég fiatal és emberséges volt ahhoz, hogy ez inkább szórakoztassa. Arra gondolt, hogy a vonaton sikerült a fiú zavarát feloldania, és hogy milyen kedvesen beszélgettek egyiptomi emlékeikről, milyen jót nevettek a piacokon nyüzsgő benszülöttek furcsa beszédén. Sarah még ezt is elmesélte neki, hogyan rázott le egy tevehajcsárt, aki megkérdezte. Lenni angol lady vagy amerikai? Nem, kínai lenni. És hogy nevetett, amint az ember megdöbbenten bámult rá. Ray úgy viselkedett, gondolkozott el a lány, mint egy kíváncsi iskolás fiú, jól lehet volt valami patetikus a kíváncsiskodásában. Most pedig teljesen érthetetlenül, szemérmesen félénk volt, sőt, kimondottan faragatlan. Nem baj, mondta magában bosszankodva. Nem foglalkozom többé ezzel a fiúval. Sarah, anélkül, hogy ez önteltétette volna, elég jó véleménnyel volt saját magáról. Tudta, hogy nagyon is vonzó a másik nem szemében, és nem volt olyan valaki, aki ezt álszemérmesen letagadná. Lehet, hogy egy árnyalatnyival talán barátságosabb volt ehhez a fiúhoz, mivel valami titokzatos okból sajnálatot érzett iránta, de most kiderült, hogy csak egy faragatlan, felfúvalkodott amerikai fiatalemberről van szó. A szobájába érve, levélírás helyett az öltöző asztalához ült, és fésülködés közben eltöprengett az életén. Nemrég bonyolult érzelmi válságon esett át. Egy hónapja szakította vőlegényével egy fiatal orvossal. Nagyon szerették egymást, de teljesen különböző volt a természetük. Szinte minden nap összekaptak valamin. Sarah nem tűrte, hogy a férfi uralkodjék rajta. Mint az öntudatos, akaraterős nők általában, Sarah is úgy vélte, hogy elismeri a másik felsőbbségét. Ezért mindig azt hajtogatta magában, hogy szeretné, ha valaki irányítaná a cselekedeteit. Amikor azonban rátalált egy olyan férfira, aki erre képes lett volna, kiderült, hogy egyáltalán nem kívánja maga felett más uralmát. Eljegyzésük felbontása nagy fájdalmat okozott neki, de eléggé tisztán látta, a kölcsönös vonzalom önmagában nem elegendő ahhoz, hogy egy életre szóló boldogságot lehessen ráalapozni. Ezért utazott el, ezért töltötte a szabadságát külföldön. Szeretett volna mindent elfelejteni, mielőtt hazatér, és neki kezd a komoly munkának. Letette a fésült, és a múltból visszatért a jelenbe. Milyen nagyszerű lenne, ha a dr. Gerard hajlandó lenne a munkájáról beszélgetni velem, hiszen neki csodálatra méltó eredményei vannak. Jaj, csak venne komolyan, talán ha ő is eljön Petrába. Aztán újra az amerikai fiú jutott az eszébe.
és Sarah úgy érezte, rájött valamire. Kétség kívül a családja tagjai okozták furcsa viselkedését, de mégiscsak neheztelt érte a fiúra. Nevetséges, hogy valaki ennyire mások befolyása alatt legyen. Szinte nevetséges, különösen egy férfiről van szó. De mégis. Furcsa érzése támadt. Biztosan kell itt lenni valami megmagyarázhatatlan dolognak. Hirtelen hangosan felkiáltott. Ez a fiú meg akar szabadulni az anyjától. Bárcsak sikerülne neki. Harmadik fejezet. Miután Sarah elhagyta a társalgót, Dr. Gerald visszaült a helyére. Egy darabig üldögélt, aztán felállt, s felvette az asztalról a Le Matin legújabb számát, majd újra leült, de egy másik székre, amely közelebb volt a Byton családhoz. Most már határozottan kíváncsi volt rájuk. Először még csak szórakoztatta az angol lány érdeklődése az amerikai család iránt, megállapítván, hogy ezt a figyelmet a család egyik tagja ébresztette fel a nőben. De most, hogy mégiscsak észlelt valami rendkívülit körülöttük, ez felkeltette a tudós érdeklődését benne. Érezte, hogy valami pszichológiai ok húzódik meg a dolgok mögött. Nagyon diszkréten, az újság mögül még egyszer alaposan megnézte őket. Először Raymondot vette szemügyre, aki iránt a csinos angol lány olyan határozottan érdeklődött. Megállapította, az a típus, aki nyomban felkeltheti a lányok érdeklődését. Szere kiegyensúlyozott erős jelen, a fiú pedig bátortalan, de biztos, hogy jól összeillenének, gondolta magában Dr. Gerald. A doktor a gyakorlott pszichológus szemével azt is észrevette, milyen feszült idegállapotban van a fiú. Vajon miért? Zavarba ejtette a gondolat, hogy egy láthatóan jó fizikai állapotban lévő fiatalember, aki nyilvánvalóan élvezhetné a külföldi utazást, miért van az idegösszeomlás határán? Az orvos most a család egy másik tagjára fordította figyelmét. A gesztenye barna hajú leány nyilván Raymond testvére volt. Mindkettő finom csontozatú, kecses alkatú, arisztokratikus megjelenésű. Mindkettőjük keze szépen formált, arcélük azonosan, szépen ívelt, és a vékony, hosszú nyakon nemes tartású fej ült. És ez a lány is izgatott. Önkéntelen ideges mozdulatokat tesz, szemei fáradtak, kialvatlanok, ha megszólal kapkod és vadar. Éber volt, riadt, és képtelen elengedni magát. És félelem sugárzik róla, döntött el Dr. Gerald. Igen, határozottan fél. Egy beszélgetés foszlányt is sikerült elkapnia. Nézzük meg Salamon oszlopait. Nem lesz ez túl fárasztó mami számára? A siratófalhoz most reggel? Menjünk a templomba, persze az Omar mecsetbe, ahogy most hívják. Csak tudnám miért? Azért, mert átalakították Mohamedán mecsetté, Lennox. Hát ezért. Szóval a szokásos turista beszélgetés. De mégis Dr. Gerardnak az volt az érzése, hogy ezek az elkapott beszédfoszlányok valahogy olyan valószínűtlenül hatnak, mintha álcázásul szolgálnának valami ellen, amit nehéz lenne szavakkal kifejezni. A Le Matin lapjai közül ismét rájuk lesett. Aztán Lennoxot, a legidősebb testvért kezdte figyelni. A családi vonások rajta is jól megfigyelhetők voltak, de volt valami különbség. Lennox nem volt ideges, bár körülötte is volt valami megmagyarázhatatlan. Rajta nem látszott olyan feszültség, mint a másik kettőn. Inkább fásultnak és apatikusnak tűnt. Az orvos kutatott az emlékezetében, s eszébe jutottak páciensei, akik ugyanilyen, vagy legalábbis hasonló pózban ültek a rendelőjében. Kimerültnek látszott, de jól tűri, dörmögte maga elé az orvos, erről a szemei árulkodnak, olyan a tekintete, mint egy sebesült kutyájé, vagy valami, mint egy beteg lóé. Néma állati szenvedés. Nagyon furcsa, mert fizikailag rendben van, de az utóbbi időben kétség kívül sok szenvedésen esett át. Most azonban már nem szenved, de valami rágja belülről. Úgy néz ki, mint aki valami csodára vár. Vagy csak képzelődöm.
De nem tévedek. Ez az ember valamire vár. Hogy valami a végéhez érjen. Akár a rákbetegek, akik csak fekszenek és várnak, és hálásak, ha valamivel enyhítik fájdalmaikat. Ekkor Mrs. Byton lejtette a kötőtűjét. Lennox lehajolt, és felvette. Tessék, mama.
Köszönöm.
Ugyan mit köteget ez a hatalmas, érzéketlen fura asszony? Valami vastag és durva dolgot. Egyújas kesztyű, szegény házi lakók számára, állapította meg magában saját fantáziáján elmosolyodva az orvos. Dr. Geraldra a legfiatalabb leány tette a legnagyobb benyomást. Gyönyörű haja volt, s világos és áttetsző a bőre. Nagyon fiatalnak látszott, legfeljebb 18-19 évesnek, de a legkülönösebb a mosolya volt. Azt tükrözte, hogy lélekben messze jár, messze a szállodától, messze Jeruzsálemtől. Ez a mosoly emlékeztette Dr. Geraldot valamire. Mint egy villanás jutott hirtelen az eszébe az aténi Akropolis karyatidáinak különös, földön túli mosolya, mely magányos volt és kicsit emberfeletti. A lány mosolyának varázsa, elkülönült magánya szíven ütötte a férfit. Aztán szinte sokkolta, amikor észrevette a lány kezét, melyet a többiek nem láthattak, mert az asztallapja eltakarta előlük, de onnan, ahol a doktor ült, tisztán kivehető volt. A lány kezei a zsebkendőjét térdesték. A látvány csak nem elviselhetetlen volt a doktor számára. Ez a tartózkodó távoli mosoly, nyugodtan ülő test és a mozgékony, pusztító ujjak. Negyedik fejezet. Mrs. Byton, a monumentális kötőgép ziháló, asztmás légzéssel, reket hangon szólalt meg. Ginevre, fáradt vagyok. Jobban tennéd, ha lefeküdnél. A lány megrázkódott. Ujjai abba hagyták a gépies mozgást. Nem vagyok fáradt, anya. A hangja lágy és dallamos, mely általában elragadtatást vált ki a hang hallgatójából. Állapította meg Geralt. Igenis, fáradt vagy, és ha nem pihened ki magad, holnap majd nem tudsz velünk jönni a kirándulásra. De nem vagyok fáradt. De igen, fáradt vagy. Én jobban tudom. Ha nem fekszel le, holnap nem leszel képes részt venni a városnézésen. De úgy szeretnék, igazán jól vagyok. Vastag, reket veszelős hangon ismételte az anyja. Nem vagy jól. Megbetegedhetsz. De nem, nem. A lány erősen reszketni kezdett. Ekkor a doktor egy puha, mélyen csengő női hangot hallott. Felmegyek vele, Ginny. A gondosan fésült, sötét hajú fiatalasszony felállt, de Mrs. Byton közbeszólt. Nem. Hadd csak, menjen fel egyedül. Ginev kérelni kezdte az anyját. Szeretném, ha Nadine velem jönne. Persze, hogy jövök veled. Nadine egy lépést tett a lány felé. De az öregasszony hajthatatlan maradt. Hagyd, a gyermek egyedül akar felmenni, ugye, Ginny? Pillanatnyi csend támadt, majd Ginev Byton megszólalt, szintelen, tompa hangom. Persze, inkább egyedül megyek. Köszönöm, Nadine. Majd kecses léptekkel kifelé indult. Dr. Geraldt leeresztette az újságot, és Mrs. Bytonra nézett. Az asszony szája szögletén különös mosoly bujkált, amint távozó lánya után pillantott. Ez a mosoly szinte karikatúrája volt annak a földön túli szeretetreméltó mosolynak, mely az előbb még a leány arcán ült. Nadine éppen visszaült a helyére, amikor az anyósa ránézett, de a fiatal nő állta a tekintetét. Arca szinte mozdulatlan maradt. Az öregasszony arca tele volt rossz akarattal, ahogy ránézett. Micsoda kiállhatatlan vén zsarnok, gondolta Dr. Geraldt. Mrs. Byton most észrevette a doktort, és sokáig fürkészre vizsgálgatta. Apró, fekete fürkész szemei voltak, de hatalmat, erőt sugároztak, és rossz indulat áradt belőlük. Dr. Geraldt tudott egyet más személyiség erejének kisugárzásáról és hatalmáról. Megérezte, hogy ez a nő, bár rokkant és beteg, roppant lelki erővel rendelkezik. Olyan asszony, aki tudatában van az erejének, és élni is tud vele. És aki ezt a hatalmát egész életén át gyakorolta, és aki soha nem kételkedett a saját erejében. Az orvosnak egy régi emlék jutott az eszébe. Egyszer egy cirkuszi előadáson egy idomárnő bánt így a tigriseivel. A félelmetes vadállatok odakúztak a helyükre, és engedelmesen teljesítették a számukra megalázó sértő mutatványokat. S bár a szemük és elfojtott morgásuk gyűlöletről árulkodott, fanatikus, keserű gyűlöletről mégis engedelmeskedtek, megalázkodtak. Az ő idomítójuk csinos, fiatal, kihívó, fekete szépség volt ugyan, de a látvány mégis azonos volt ezzel a mostanival. Uno, dumpóz, igen, állatszelídítő, gondolta magában Gerard. Most hirtelen azt is megértette, hogy az ártatlannak ható családi csevegés mögött mi volt az a kétértelműség, amelyet megérzett. Gyűlölet volt. Sötéten örvénylő gyűlölet. Aztán arra gondolt, bizonyára abszurdnak vélnék az emberek a viselkedésemet. Itt van ez a mindennapi amerikai család, hogy beutazza Palesztinát. Én meg szinte fekete mágiával átszott történetet kreálok köréjük. De akarata ellenére is tovább vizsgálgatta őket. Érdeklődéssel szemlélte a nyugodt fiatalasszonyt, akit a többiek nadánynak szólítottak. Bal kezén jegygyűrűt viselt. A doktor észrevette, amint a nő gyengéd, aggódó pillantás vetett a jófésült nyúlánk Lennoxra. Aztán rájött, hogy igen, ez házas pár. De a nő szeméből inkább anyai érzés sugárzott, s nem egy feleségé, féltő, óvó anyai érzés. Dr. Gerard már azt is tudta, hogy ez a nő egyedül van ebben a családban. Kívül áll anyósa bűvköré. Ő hozzá nem ér el a hatalma. Feltehetően ő sem szereti az anyósát, de nem is fél tőle. A zsarnoki hatalmon ő kívül áll. Bár boldogtalan és aggódik a férjéért, de szabad. Dr. Gerard azt mondta magában. Ez az egész nagyon érdekes. 5. fejezet. Egy férfi lépett a társalgóba, elűzve Dr. Gerard sötét gondolatait. A férfi, amint megpillantotta a Biden családot, egyenesen hozzájuk ment. Jó megjelenésű, 35 körüli tipikus amerikai volt. Gondosan öltözködött, az arca frissen borotvált. A hangja kellemes, de majdhogy nem monoton. Már mindenütt kerestem önöket, mondta örvendezve. Akkurátosan kezet fogott az egész családdal. Hogy érzi magát, Mrs. Byton? Nem túl fáradt az utazástól? Az öreg hölgy majdnem jó indulatúan felelte. Nem, köszönöm. Az egészségem sohasem mondható kifogástalannak, mint tudja. Persze tudom, de rosszabb sem lett. Furcsán mosolygott. Nadine különben is gondoskodik rólam, igaz? Természetesen, felelte Nadine készségesen, de teljesen kifejezéstelen hangon. Ebben biztos vagyok, mondta az idegen szívélyesen. Aztán Lennoxhoz fordult. Mi a véleményed Lennox Dávid királyvárosáról? Nem is tudom, válaszolta minden érdeklődés nélkül. Csalódtál benne? Meg kell vallanom, rám igen nagy hatással volt, amikor először jártam itt, de talán még nem is néztek igazán körül. Nem nagyon, mert anyánk nem volt jól, válaszolta Carol. Naponta csak néhány órát vagyok képes mozogni, mondta Mrs. Byton. Nem terhelem túl a szervezetemet. A jövevény szívélyesen szólt hozzá. Azt hiszem, ez igazán csodálatos, Mrs. Byton, hogy ezt az utazást végig csinálja. Mrs. Byton lassú zihálással kuncogott, ami elég káros vendőre hatott. Nem adom meg magam a testemnek. A szellem az a fontos. Igen, a szellem. Aztán elhalt a hangja. Most Raymond fordult az idegenhez. Volt már a siratól falnál, Mr. Cope? Igen, ez volt az első, amit megnéztem. Remélem, a következő napokban jobban megismerkednek majd Jeruzsálemmel. Én áttanulmányoztam Kókuti könyvét, hogy végigjárjam az egész Szentföldet. Betlehem, Názáret, Tiberis, Galilei tó. Ezek a helyek mind nagyon érdekesek. Aztán ott van még Jerás, a régi római épület maradványokkal. Magam nagyon szeretném meglátogatni a vörös sziklák városát, Petrát. Az a vörös szikla rengeteg egészen különleges természeti képződmény, azt hiszem eléggé távol esik a forgalmasabb útvonalaktól, és egy egész hetet is igénybe vesz, ha az ember oda-vissza utazik, meg alaposan körül is akartott nézni. Nagyon izgalmas, amit mond Mr. Coop, magam is szeretnék oda menni, szólalt meg Carol. Megéri a fáradtságot, azt a helyet mindenképpen meg kell nézni. Mr. Coop hirtelen elhallgatott, és Mrs. Bytonra nézett. Amikor ismét megszólalt, a hangja kissé bizonytalan volt. Remélem, valaki csak eljön velem önök közül. Természetesen tudom, hogy ön, Mrs. Byton nem szívesen jönne, de valaki a családból itt maradhatna önnel. Így az erőket megosztva ismét elhallgatott. A doktor hallotta,